A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, fennállva a 130. Zsoltárunk első versét énekeljük, mint egy imádság gyanánt, te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljunk helyet és folytassuk az éneklést, a 478-as számú dicséretünk első, második és harmadik verseit énekeljük el. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Hallgassuk meg a Zsoltárok könyvéből a soron következő 44. Zsoltárunkat.
Az üldözött esedezése a szabadító Istenhez, a karmesternek, Kóra fiainak tanítása. Ó Istenünk, fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték el nekünk azt a dolgot, amelyet napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél. Nemzeteket űztél ki saját kezeddel, őket pedig helyükre ültetted, népeket törtél össze, őket pedig kiterjesztetted. Mert nem fegyverükkel szereztek földet, és nem az ő karjuk segített nekik, hanem a te jobbod, a te karod és a te arcod világossága, mert kedvelted őket. Te vagy a királyom, ó Istenem, rendelj segítséget Jákobnak. Általad verjük le szorongatóinkat, nevedben tiporjuk le támadóinkat, mert nem az íjamban bízom, és kardom sem véd meg engem, hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket te szégyeníted meg. Istent dicsérjük minden nap, és mindörökké magasztaljuk nevedet, Szela. Mégis elvetettél, meggyaláztál minket, és nem vonulsz ki seregeinkkel. Megfutamítottál minket szorongatóink elől, és gyűlölőink kifosztottak bennünket. Odadobtál minket, mint vágójuhokat, és szétszórtál minket a nemzetek között. Nagyon olcsón adtad el népedet, és nem tartottad magasra az árát. Csúfságul vetettél oda minket a szomszédainknak. Gúnyolnak és nevetnek a körülöttünk levők. Példabeszéd tárgyává tettél a népek között, fejüket csóválják a nemzetek. Gyalázatom naponta előttem van, és arcom szégyene elborít engem a csúfolók és káromlók szava miatt, az ellenség és a bosszúálló miatt. Mindez utolért minket, mégsem felejtettünk el téged, és nem szegtük meg szövetségedet. Nem pártolt el tőled a szívünk, lépténk sem tértek le ösvényeidről. Noha kiűztél minket a sakálok helyére, és ránk borítottad a halál árnyékát. Ha eltévejettünk volna Istenünk nevét, és igen idegen Istenhez emeltük volna föl kezünket, vajon nem vette volna észre ezt Isten? Mert ő jól ismeri a szív titkait. Bizony érted gyilkolnak minket minden nap, vágójuhoknak tekintenek minket. Kelj fel! Mert alszol, Uram, kelj föl, neves el minket örökre. Miért rejted el azokat, miért felejtett el nyomorúságainkat és elnyomásunkat? Bizony porba hanyatlik lelkünk, föltöz tapad a testünk, kelj föl segítségünkre, ments meg minket a te kegyelmedért. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy mint gyülekezet adtad nekünk ezt a lehetőséget, hogy együtt imádhassunk és magasztaljunk téged. Dicsőítünk téged a gondoskodásodért, az elmúlt napokért, hetekért, hónapokért, hogy te velünk voltál, és folyamatosan óvtál bennünket. Köszönjük, hogy ilyen szerető Istenünk vagy. Köszönjük azt is, hogy nekünk nem kell, mint a Zsoltár írónak, a külső meghurcolásoktól szenvednünk, nem kell attól tartanunk, hogy minket bántanak, azért, mert téged választottunk Istenünknek. Köszönjük, hogy így szeretsz bennünket. De kérünk, bocsáss meg, hogy olyan sokszor zúgolódunk és elégedetlenek vagyunk, akkor, amikor olyan dolgok történnek velünk, amit mi nem értünk, aminek nem látjuk az okát, a célját. De köszönjük, hogy te benned bízhatunk, mert te felemelsz minket, mert te megváltottál minket, és a gyermekeid vagyunk. Kérünk, erősítsd így hitünket, kicsiny hitünket, bocsáss meg, és taníts minket belekapaszkodni a te ígéretedbe, hogy amikor bajban vagyunk, akkor hozzád kiáltsunk, amikor jól megy dolgunk, akkor dicsőítsünk téged. Így áldj meg bennünket ezen a délelőttön, adj, hogy szent lelked átjárja szívünket és elménket. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Mikeás próféta könyvéből olvasom, a 7. fejezet 18. verséből. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését. Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Amen. A 246. dicséretünk első versét énekeljük, adj Úristen nékünk szent lelket. Isten igéjét Máté evangéliuma 7. fejezetének 7. verséből olvasom. Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Amen. Foglaljunk helyet. A mai Zsoltárunk feliratában szerepel egy különös szóösszetétel, legalábbis az újfordítású Biblia hozza ezt a szóösszetételt. Ez így szól, tanítóköltemény. Ha nem ismernénk a szöveg összefüggést, akár azt is gondolhatnánk, hogy a tanítóköltemény egy olyan vers, amit a tanító arra használ fel, hogy a gyerekeknek bemutassa a verselés formai szabályait. A hangsúlyokat, a szótagszámot, a különböző rímképleteket. De tekintettel arra, hogy ismerjük a szövegkörnyezetet, ilyesmire mi nem gondolunk, a tanító költemény ennél sokkal több, az a bibliai kijelentésnek a része. Alapvetően tanítás, ami költői formában áll előttünk. És azért jó, hogy költői formában áll előttünk, mert így könnyebben utat talál a szívünkhöz. Biztos előfordult már velünk, hogy elővettük Pál apostolnak egyik-másik levelét, olvastunk benne egy tanítást, megértettük, de valahogy az még nem jutott el a szívünkhöz, mert a tanítás az sokszor olyan száraz. De amikor valamit költészetbe csomagolva kapunk, abban sok az érzelem, az könnyebben utat talál a szívünkhöz. Hát ez a Zsoltár is ilyen. Valakinek a személyes beszámolóját, tapasztalatait, meglátásait olvassuk költői formában, és így jut el a tanítás egészen közel hozzánk. Hát mire akar minket megtanítani ez a Zsoltár? Ez a Zsoltár azoknak szól, akik úgy érzik, hogy az élet hullámai átcsaptak a fejük fölött, és nem hagytak mást hátra, csak romokat. Hát hadd kérdezzem meg, hogy ki az, aki közöttünk bármikor is érezte már úgy, hogy így átcsaptak rajta az élet hullámai. Kezeket fel. Elég sokan. Köszönöm szépen. Ez a Zsoltár nekünk szól. És mit akar nekünk üzenni? Alapvetően három dolgot. Először is felszólít, hogy a bajban forduljunk Istenhez. Másodszor bemutatja, hogy mire alapozzuk a kéréseinket Isten előtt, harmadszor pedig elmondja, hogy mit kérjünk tőle. Hát kezdjük rögtön az elsővel, a bajban forduljunk Istenhez. Ha átcsapnak fölöttünk az élet hullámai, alapvetően három lehetőségünk van. Az egyik lehetőség, hogy magunkba roskadunk, a másik, hogy másokhoz fordulunk, a harmadik pedig, hogy Isten elé állunk. A magyar ember jellemzően magába roskad. Ennek a gyakorlatnak az alapja a büszkeség. Úgy érezzük, hogy mi képesek vagyunk rá, képesnek kell lennünk rá, hogy az élet nehézségeivel egyedül megbirkózzunk. József Attila így fogalmazta meg ezt szépen egyik versében, magamban bíztam elejétől fogva. Hát ilyenek vagyunk mi magyar emberek, így szocializálódtunk. És amikor szembesülünk azzal, hogy nem tudunk megküzdeni valamivel, alul maradunk a csatában, akkor eszünkbe sem jut, hogy valakitől segítséget kérjünk. Egyszerűen magunkba roskadunk. Olyanok vagyunk, mint Arany János hőse, Toldi Miklós, aki idősödő korában sok problémájával úgy próbált megküzdeni, hogy elkezdte megásni a saját sírját. Megássa a sírját, hogy véget vessen az életének. Hát a magyar ember is sokszor magába roskad, és egyszerűen várja a véget. Persze vannak olyanok is, akik segítségért fordulnak másokhoz. Első körben a családjukhoz és a barátaikhoz, második körben pedig az állami ellátó rendszerhez, vagy a magánszektorhoz, amiért fizetni kell. Hát ez egy fokkal jobb hozzáállás, egy fokkal. Mert az ilyen ember egyrészt még reménykedik. Reménykedik abban, hogy lehet rajta segíteni. Másrészt az ilyen ember elég alázatos ahhoz, hogy másokat bölcsebbnek tartson önmagánál. Ha ő maga nem tudta megoldani a problémáját, akkor talán valaki más tud még rajta segíteni. Mindazonáltal ez sem az igazi. A bibliai megoldás, ami ennek a Zsoltárnak is mintegy az alaphangja úgy szól, álljunk Isten elé. Egy másik Zsoltárban maga az Úr így fogalmazza meg, hívj segítségül engem a nyomorúság idején. Ez egy nagyon fontos üzenet. Amikor baj van, forduljunk az Úrhoz. Amikor Jézus bajban volt, ő is az Úrhoz fordult. Gondoljunk nagy csütörtök estéjére. Amikor Jézus a Gecsemáné kertjében tudta, mi következik. Hogy nem sokára elfogják, elkezdődik a pere, utána pedig az ő kínzatása és kereszthalála. Olyan félelem vett erőt rajta, amit mi elképzelni sem tudunk. Azt olvassuk, hogy vércseppeket verejtékezett. És ebben a félelmében az atyához imádkozott. És amikor ez az imádság véget ért, akkor Jézus úrrá lett a félelmén. És azt mondta, hogy legyen meg a te akaratod, folytatom azt az utat, azt a küldetést, amire te elküldtél engem. Ezért a Jézusért mi is úgy fordulhatunk Istenhez, mint atyánkhoz. Nála van a vigasztalás, az útmutatás, az erő, a bátorítás. Ezt a lehetőséget, hogy mi az atyához forduljunk, az ördög mindenféle módon próbálja megakadályozni. Amikor bajba kerülünk, azt akarja elérni, hogy pánikoljunk, meg mindenhova szaladjunk, de ki akarja verni a fejünkből és a szívünkből azt a lehetőséget, hogy van nekünk egy mennyei atyánk. És itt ez a Zsoltár rögtön az elején, mint egy nulladik lépésként arra szólít fel minket, hogy ha baj van, azonnal kiáltsunk az Úrhoz. Ne várjunk vele. Ne szabjunk feltételeket, hogy majd mikor szólok az Úrnak. Azonnal szóljunk az Úrnak. És most lépjünk át a második témánkra. Mire hivatkozzunk, amikor az Úr elé állunk, hogy a kérésünket, kéréseinket megfogalmazzuk? Hát ezt a részt három kisebb egységre is lehet bontani, ugyanis ez a Zsoltár három részre tagolódik. És mind a három rész megnevez egy-egy indokot, egy-egy alapot, amire hivatkozhatunk. Hát az első alap Isten jósága népe iránt. Így olvasunk erről a Zsoltárban, Isten saját fülünkkel hallottunk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjaikban, a régi időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Leírja a Zsoltáros, hogy mi mindent vitt véghez Isten. Ott volt egy hatalmas ország, Kánaán földje. Azt olvassuk Mózes könyveiben és Józsué könyvében, hogy 7 különböző népcsoport lakta ezt a földet. És amikor a zsidó kémek bementek, hogy körülnézzenek, és visszajöttek, és elmondták, hogy mit láttak, akkor azt mondták, hogy ez egy bevehetetlen föld. Bevehetetlen, mert megerősített városaik vannak, mi az ilyesmit nem ismerjük, nem tudjuk, hogy kell ostromolni. Ráadásul az emberek sokkal nagyobbak, sokkal erősebbek nálunk. És azt javasolták, hogy ne is próbálkozzunk ezzel a harccal. És ezt a népet az Isten végül legyőzte, ezeket a népeket mind. Bementek a zsidók, és hát nem mondható el, hogy vér nélkül, de gyakorlatilag minimális áldozatokkal legyőzték ellenségeiket. Isten vezette őket ebben a háborúban. És Isten végül odaadta nekik ezt az egész földet. Nem csak a földet, hanem mindazt, amit ott találtak, a városokat, azokat a javakat, amit a többiek összehordtak, ez mind az övék lett. Isten így segítette az ő népét a múltban. És mi volt ennek az oka? Semmi más, egyedül az Isten jósága. Ha Isten azt nézte volna, hogy mit érdemel ez a nép, akkor már régen kiirtotta volna őket a pusztában. Mert számtalanszor mondták, hogy forduljunk vissza, menjünk vissza Egyiptomba. Vagy ne hallgassunk az Úrra, úgysem tud megsegíteni ilyen népekkel szemben. De Isten újra és újra elmondta nekik, hogy nem azért választottalak ki titeket, és nem azért szeretlek titeket, mert ilyenek meg olyanok vagytok, mert megérdemlitek, hanem azért, mert egyszerűen így döntöttem, mert én jó akarok lenni hozzátok. Isten segítségének ez a legfontosabb alapja, hogy ő természete szerint jóságos. Nézzük meg mindennek egy új szövetségi példáját. A tékozló fiú példázatában olvassuk a következőt. A fiú ekkor így szólt hozzá. Apám, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak. Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Mit adott ez az apa a fiának? Hát egyrészt megbocsátotta a bűneit. Volt mit megbocsátani. Ha bármelyikünk elé odaállna a gyermeke és azt mondaná, hogy add ki az örökségemet, akkor ebből rögtön éreznénk, hogy mi magunk már nem vagyunk neki fontosak. Azt várja, hogy halljunk meg, és rászálljon a vagyon. A vagyon, az fontos, de én nem. És ez az apa ezt átélte, hogy így odaállt elé szeretett gyermeke. Tudta azt is, hogy elment és eltékozolta a vagyonát. A részletekbe nem látott bele, de azért látta, hogy hogy jött vissza a gyereke. Ha meg lett volna még a pénz, akkor nem úgy állított volna vissza, mint egy hajléktalan. A messziről ki lehetett szúrni a szagáról. Disznókat pásztorolt. És odaállt elé ez a gyerek, és az apa átölelte. És ebben az ölelésben ott volt az, hogy megbocsátom a te bűneidet. És ami ennél is több, visszafogadlak gyermekemmé. Szólt a szolgáknak, hogy öltöztessétek fel úgy, ahogyan az én gyermekemhez méltó. Adjatok rá gyűrűt is, ami jelzi, hogy hozzám tartozik, és visszafogadtam fiamnak. És miért tette mindezt ez az apa? Hát megint csak nem azért, mert a fiú rászolgált, mert olyan szépen elmondta, hogy vétkeztem az ég ellen és te ellened. Hát ez nem érdem. Ez legfeljebb bűnvallás, ami fontos és szükséges, de nem érdem. Semmit nem tudott felmutatni ez a fiú. És az atya mégis odaszaladt elő, és minden körülmények között úgy döntött, hogy jót akar vele tenni. Mert Isten jóságos természete ilyen. Hát amikor Isten elé állunk, hogy kérjünk valamit, akkor mi is hivatkozzunk az ő jóságára. Sokszor előfordul, én tapasztaltam magamnál is és másoknál is, hogy amikor imádkozunk, akkor megpróbáljuk bemutatni az Úrnak, hogy tulajdonképpen mi rászolgálunk arra, hogy teljesítse a kéréseinket. Hogy mi vagyunk olyan jók, mi megérdemeljük. Hát az a helyzet, hogyha mi az érdemeinkben bízva állunk Isten elé, akkor semmire nem jutunk. Mert érdemeink nincsenek. Semmi nincs, amit az Istennek figyelembe kell vennie, amikor életünk felől döntést hoz. Hogy hogyan alakuljanak a körülményeink. Nincsenek ilyen érdemeink. Az ő jóságára appelláljunk. Amikor valaki ezt megteszi, akkor úgy érzi magát, hogy ez egy kiszolgáltatott helyzet. És az is. Ha én odaállok az Isten elé, és azt mondom, hogy a te jóságodban bízom, abban benne van az, hogy nekem nincsen sem jogom, sem erőm ahhoz, hogy téged bármire is rávegyelek. Én csak bízom a te jóságodban. És habár ez egy különleges érzés, a kiszolgáltatottságnak az érzése, attól nem kell félnünk, hogy Istenben csalódni fogunk. Mert ő nem csak elmondja az igében, hogy ő jó, hanem ő valóban jó. És aki így megy hozzá, bízva az ő jóságában, annak nem kell csalódnia. Van egy másik alapja is a mi kérésünknek, és ez nem más, mint Isten népének szenvedése. Így olvasunk erről a Zsoltárban. Mégis elvetettél, megszégyenítettél minket, nem vonultál ki seregeinkkel. Megfutamítottál az ellenség előtt, gyűlölőink kifosztottak bennünket. Odadobtál minket, mint vágójuhokat, és szétszórtál a népek közé. Potom áron adtad el népedet, nem szabtál magas vételárat érte. Gyalázatossá tettél szomszédaink előtt, gúnyol és csúfol környezetünk. Szóbeszéd tárgyává tettél a népek között, fejüket csóválják miattunk a nemzetek. Amikor ezt a leírást olvassuk, akkor igazából nem tudjuk, hogy pontosan mi áll a háttérben. Olvasunk ugyanarról, hogy szétszórtál a nemzetek közé, és ebből tudjuk, hogy valamiféle fogság van a háttérben, de ez még nem elegendő ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk az eseményeket. Ugyanis ez két eseményre is utalhat. Utalhat egyrészt az északi ország részt, tehát Samária bukására és az ott élő törzseknek a fogságba vitelére. Ugye ezt még az asszírok hajtották végre Krisztus előtt 722-ben. És utalhat arra a fogságba vitelre, amit általában részletesebben ismerünk a Bibliából, a déli királyságnak a bukására, Jeruzsálem pusztulására és az ott élő népeknek a fogságba vitelére. Ez 586-ban történt meg, tehát majdnem másfél évszázaddal később. A nép lelki állapotának a leírása alapján valószínűbb, hogy itt az északi királyságnak a bukásáról van szó. Ugyanis arról olvasunk, hogy itt még viszonylag sokan vannak olyanok, akik hűségesek az Úrhoz. És a déli királyság bukásakor alig volt ilyen ember. Az északi királyság bukásakor azonban igen, ha nem is északon, hanem délen, de mivel egy népről beszélünk, ennek különösebb jelentősége nincsen. Tehát valószínű, hogy a történelmi háttér az északi királyságnak és az ott élő 10 törzsnek a fogságba vitele. Miért segít Isten a népen? Azért, mert megindul a szíve. Látja, hogy szenved. És amikor ugyanez az asszír sereg tovább vonult dél felé, hogy Jeruzsálemet is elpusztítsa, akkor ez nem sikerült nekik. Istennek a szíve megesett az ő népén. Igaz, hogy ő hozta el a pusztulást a nép egy részére, de mégis azt olvassuk, sok prófétánál olvassuk, hogy amikor Isten büntet, akkor ő ezt nem érzéketlenül teszi, hanem az ő szíve is megindul, amiért az ő gyermekeinek, igaz, hogy okkal és céllal, de szenvedniük kell. Megint csak egy új szövetségi példát hadd hozzak. Jeruzsálemben a lyuk apunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Itt áll előttünk egy ember, Jézus is meglepődött az ő szenvedésén. Hát nyugodtan mondhatjuk ezt, hogy meglepődött. Megtudta, hogy 38 éve fekszik ez az ember. Hát nyilván volt valami nem is egyszerű balesete. Valószínűleg valami gyerekbénulásban veszthette el a mozgás képességét. Ott feküdt 38 éve. Ez önmagában is szörnyű, de ha belegondolunk abba, hogy milyen társadalmi és anyagi vonatkozásai vannak, akkor a kép még síralmasabb. Az ilyen emberrel senki nem törődik. Meg is mondta ez az ember később Jézusnak, hogy nincs emberem. A kutya nem foglalkozik velem. És mennyi pénze lehetett? Hát egy koldus, aki még a kezét sem tudja felemelni. És amikor Jézus meglátta őt, azt olvassuk, hogy amikor megtudta, akkor odafordult hozzá, és megkérdezte, akarsz-e meggyógyulni? Mert Istent az ő szeretett gyermekeinek szenvedése megindítja. Amikor legközelebb imádkozunk, nyugodtan tárjuk fel az Úr előtt szenvedéseinket. Keserű tapasztalatunk, hogy amikor emberekkel osztjuk meg a mi szenvedésünknek az okát és a jelentőségét, akkor sokszor még csak egyszerű együttérzésben sincs részünk. Vannak olyanok, akik egyenesen lenéznek minket, hogy miért nem tudunk valamivel megküzdeni. Istennél ettől nem kell tartanunk. Neki mindent elmondhatunk, mert ő megindul, és akar, és tud segíteni rajtunk. Tehát nyugodtan tárjuk ki előtte minden gondunkat, bajunkat. És van egy harmadik oka is, ami segítségkérésünknek egy harmadik alapja, nevezetesen Isten népének álhatatossága. Erről a következőt olvassuk. Bár mindez ránk szakadt, nem feledtünk el téged, nem szegtük meg szövetségedet. Szívünk nem szakadt el tőled, lépteink sem tértek le ösvényedről. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és idegen Istenhez emeltük volna fel kezünket, nem vette volna észre Isten, hiszen ő ismeri a szívnek titkait. Hát itt a népnek a lelki állapotáról olvasunk. Zsoltáros tisztában volt vele, hogy ha bár ez egy elég szívmelengető leírás, de nincsen tökéletes ember. Nincsen bűn nélkül élő ember. Egy sem. És éppen ezért még kevésbé valószínű, hogy legyen egy teljes nép, aki bűn nélkül élne. Mondani valójának a lényege az, hogy összességében mégis elmondható rólunk, hogy hozzád tartozunk. Téged tartunk Istenünknek. Tőled várjuk az útmutatást, és neked igyekszünk engedelmeskedni még akkor is, ha tökéletlenül. És abban az időben, amikor az északi királyság romba dőlt, ez még elmondható volt a déli királyságról. Isten segítség nyújtásának alapja, Isten népének álhatatossága. Mert ő értékeli azokat az embereket, akik hűségesek maradnak az ő szövetségéhez. Megint egy új szövetségi példát hadd hozzak, az apostolok cselekedeteiről szóló könyvből. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe betette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehúltak a bilincsek. Mi mondható el Pál és Szilász lelki állapotára? Annak ellenére, hogy kígyót és békát kiabáltak és hazudoztak róluk, ezt manapság úgy mondjuk divatosan, hogy fake news, álhír, ezt követően pedig megverték és még börtönbe is zárták őket, nem fordultak Isten ellen. Nem mondták azt, hogy a te követésedben lám-lám ez vár ránk, nincs is értelme téged követni. Sőt, azt olvassuk, hogy éjfélkor a többi rab jelenlétében, akik azért valószínűleg nehéz fiúk voltak, elkezdtek hangosan imádkozni és dicsőíteni az Istent. Ha valakinek egészséges a lelki állapota, akkor Pál és Szilász esetében elmondható, hogy na, ez az egészségnek a tükre. És Isten kiszabadította őket. Pál és Szilász álhatatossága számára is nagyon kedves volt. Amikor ránk kerül a sor, és mi imádkozunk, akkor mi is valljuk meg nyugodtan az Úrnak, hogy ragaszkodunk hozzá. Az ilyen imádságnak a jellegzetessége nem a büszkeség, nem a mellünket döngetve állunk az Úr elé, hogy én szeretlek a világon a legjobban. Péter csinált ilyet még Jézus halála előtt. Ha ezek el is hagynak téged, én biztos nem. Én még az életemet is érted adom. Na ez a büszkeség. Amikor megvalljuk az Úrnak, hogy ragaszkodunk hozzá, azt nem a büszkeség motiválja bennünk, hanem az alázat és az öröm. Alázat, mert tudjuk, hogy a mi ragaszkodásunk azért mégiscsak esetleges. Egyszer erősebben, másszor gyengébben ragaszkodunk hozzá. De ott van az öröm is, hogy akár így, akár úgy, de hozzád tartozunk. És ez a legnagyobb öröm, a legnagyobb kiváltság ezen a földön. Valljuk meg az Úrnak, hogy hozzá ragaszkodunk. Ez a hűség és az abból fakadó életvitel kedves az Istennek. Ő soha nem fogja elutasítani az ő gyermekeinek kérését, akik így ragaszkodnak hozzá. És most térjünk át ennek a Zsoltárnak az utolsó célkitűzésére, mit kérjünk. Most már tudjuk, hogy oda kell állnunk az Úr elé, tudjuk, hogy mire alapozhatjuk a mi kéréseinket, mit kérjünk. Ezt olvassuk a Zsoltár végén, egy nagyon rövid részben. Siess segítségünkre, válts meg minket irgalmatból. Annyi mindent kérhetett volna a Zsoltáros. Kérhette volna ellenségeinek a legyőzését. Kérhette volna a zsidó nép helyreállítását. Kérhette volna a teljes zsidó birodalomnak a feltámasztását, dicsőségének tündöklését. Lehet, hogy mások ezt kérték volna a helyében. Ő azonban a megváltásért imádkozott. Azért a megváltásért, amiről az ismeretei elég korlátozottak lehettek. Ő még nem tudta, hogy maga az Isten fog eljönni erre a földre és emberré lesz. Ő nem tudta, hogy a megváltót megkínozzák és megölik majd. Nem tudta, hogy feltámad majd. És ami az igazán fontos, hogy azt sem tudta, mi lesz a megváltásnak az eredménye. Ő csak annyit tudott, hogy Isten szeretete a megváltásban fog kicsúcsosodni. És éppen ezért nem arra használta az imádságot, hogy kicsi dolgokat kérjen, hanem rögtön a legnagyobbat kérte. A megváltást. Egy új szövetségi példát hadd mondjak, hogy szintén a legfontosabbért kell imádkoznunk. Jézus tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ezek a kérések lényegüket tekintve a megváltásról szólnak, vagy legalábbis abból nőnek ki. Mert így imádkozni csak az az ember tud és akar, aki részesült a megváltásban. Ki másnak lenne szíve vágya, hogy Isten neve ismerté váljon az egész földön, hogy őt keresse és neki engedelmeskedjen minden ember? Ez csak annak fontos, aki ismeri a megváltást. És a többi kérés, ami az úgynevezett mi atyánkban szerepel, és ami egy bizonyos értelemben talán egy kicsit földhöz ragadtabbnak mondható, kicsit személyesebb, csak ezt követi. De a lényeg, az elsődleges kérés, az mindig a megváltással áll kapcsolatban. Hát mi is, amikor imádkozunk, akkor elsősorban azt kérjük, ami Istennek fontos, amit ő akar adni nekünk. Nagyon sokszor a körülményeink megváltozásáért imádkozunk, folyton folyvást. Uram, ezt add meg, mert ettől jobb lesz nekem. Attól szabadíts meg, mert attól meg szenvedek. Mindig a körülményeink vannak a fókuszban. Azért imádkozzunk, hogy a megváltás ereje által Isten átformálja az életünket. Hogy átformálja, megtisztítsa a gondolatainkat és a szívünket, tehát a belsőnket, mert a változás mindig belülről indul el. És ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan Isten tisztogassa meg a szavainkat és a tetteinket is. És amikor ez megtörténik, akkor a lényeg megtörtént. Mert nem az a lényeg, hogy milyen körülmények között vagyunk, élünk. Lehet, hogy Isten nem fogja meghallgatni azt a kérésünket, hogy ilyen meg olyan életünk legyen. Nem ez a lényeg. De ha a helyünkön vagyunk, ha azzá válunk, akinek ő eltervezett bennünket, akiket a megváltás ereje által úgy akar maga elé állítani, mint az ő szent, szerető gyermekeit, hogyha ez megtörténik, akkor megtörtént a lényeg. És akármilyen helyzetben vagyunk, mindig ezért imádkozzunk, elsősorban azt kérjük, ami Istennek fontos. Amen. Válaszoljunk az igére a 478. dicséretünk 4., 5. és 6. verseit énekeljük el. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük ezt a nagyszerű lehetőséget, amit az imádságban adtál nekünk. Olyan jó tudni, Urunk, hogy amikor imádkozunk, akkor nem csupán a levegőbe szállnak a mi szavaink, vagy esetleg más embereknek a füleibe, hanem egyenesen a te trónod előtt állhatunk. Köszönjük, hogy te valóban örömmel és minden erődet megfeszítve figyelsz ránk, mert neked fontos az, hogy beszélgessünk veled. Fontos az, hogy kitárjuk a szívünket, és elmondjuk neked, ami abban található. Urunk, olyan vigasztaló már a tudat is, hogy eléd állhatunk, bármi történik velünk. Mégis szeretnénk ennél többet is kérni tőled, mert kérhetünk, te magad bátorítottál minket erre, kérjetek és adatik. Urunk, mi is szeretnénk most eléd állni, és már rögtön az elején arra kérni, hogy mutasd meg nekünk, mit kérjünk. Hogy ne elpazaroljuk ezt a lehetőséget, ne olyasmit kérjünk, amiben te nem leled örömödet, hanem olyasmit, ami a te dicsőségedre és a mi javunkra van. Nagyon köszönjük, Urunk, hogy akár milyen az a mi állapotunk, a mi körülményeink, minden helyzetben képviselhetünk téged, a dicsőséges Istent ebben a világban. Köszönjük, hogy a te szentséged rajtunk is visszatükröződhet. Erre kérünk téged, Urunk, elsősorban, hogy akár hova vezetsz minket, hadd tudjunk mindig a te tökéletes gyermekeidként megállni. Tudjuk, Urunk, hogy nagyon sok mindent kell még rajtunk kiformálnod. Nagyon sok bűn van bennünk, az igyekezetnek a hiánya. Kérünk, Urunk, hogy a te lelked cselekedje meg bennünk mindezt. Kérünk, hogy hadd tudjunk teljes mértékben hozzád ragaszkodni. És kérünk, Urunk, hogy amikor majd magad elé állítasz bennünket, akkor ne kelljen lehajtanunk a fejünket, hogy nem azt tettük, amire elhívtál minket, és ezáltal elpazaroltuk az életünket, hanem elmondhassuk, hogyha hibáztunk is, de a te utadon jártunk, és a te dicsőségedet hirdettük. Kérünk, Urunk, hogy így formáljád bennünket belülről kifelé, hogy az egész életünk a tied lehessen. Urunk, szeretnénk eléd hozni azokat is, akik a mi gyülekezetünkben különösen is bajban, szorongattatásban vannak. Eléd hozzuk azokat, akik betegséget hordoznak. Olyan betegséget, amiről tudják, hogy maguktól nem tudnak kigyógyulni belőle. Kérünk, Urunk, hogy légy velük a kezeléseikben, és a Te akaratodat tudják képviselni, és a Te akaratod történjen meg velük, akár a gyógyulás, akár a hazahívás. És kérünk, Urunk, azokért is, akik gyászolnak. Tudjuk, Urunk, hogy Te vagy a mi szívünknek igazi vigasztalója. Kérünk, hogy állj meg a gyászolók mellett, és add meg, hogy megérezhessék, és belekapaszkodhassanak a Te jelenlétedbe. Köszönjük, Urunk, hogy Te vagy gyülekezetünk őriző pásztora. Kérünk, hogy a jövő héten is Te vezess bennünket. Amen. Most pedig személyes imádságainkat vigyük csendben az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.